Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Lezárult az Oktatási Hivatal 2016-ban indított átfogó taneszköz fejlesztése. A több mint 6,5 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatás segítségével 1253-ra emelkedett a tankönyv portfólió. Elkészült 643 fejlesztett vagy átdolgozott tankönyv, 126 komplex digitális tananyagcsomag, a sajátos nevelési igényű gyerekek számára 253 tananyag, a nemzetiségi nevelésben résztvevő diákoknak pedig 153 taneszköz. Sipos Imrét, az Oktatási Hivatal tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnök helyettesét, Tatár Tímea kérdezte mindenről.
A projekt fő célkitűzése az volt, hogy olyan innovatív taneszközöket fejlesszen, amelyek egy átfogó tankönyv, digitális tartalom és szolgáltatás fejlesztéssel járulnak hozzá a minőségi oktatáshoz. A projektben nagyon sok hagyományos papír alapú tankönyv került kifejlesztésre. Kifejlesztésre került a digitális tanulást támogató nemzeti köznevelési portál, és ehhez a portálhoz került hozzá fejlesztésre nagyon sok tananyag, interaktív eszköz, nemzeti közlemesi portálra számos médiaelem, és speciálisan ebben a projektben a sajátos nevelési igényű tanulók számára és a nemzetiségi nyelven tanulók diákok számára is készültek tankönyvek, taneszközök, nagy részében papíralapú fejlesztések, de például a sajátos nevelési igényű tanulók számára 85 darab okos elem digitális tankönyv található a nemzeti közlemesi portálon.
Ezek az anyagok elsősorban az otthoni felkészülést vagy a gyakorlást segítik elő, vagy unblock az iskolán belüli és az iskolán kívüli oktatás során is fontos szerepük lehet.
Elsődlegesen minden tankönyvnek, taneszköznek az a szerepe, feladata, hogy a tartalmi szabályzókhoz, a nemzeti alaptantervhez, a kerettantervekhez illeszkedjék. Tankönyvek, munkafüzetek, feladatgyűjtemények, szöveggyűjtemények, tehát különböző műfajú taneszközök, amelyek nyomtatott formában minden évben ingyenesen valamennyi magyar köznevelésben és szakképzésben tanuló diák számára elérhetőek. Ugyanígy a nemzeti köznevelési portál is elsődleges ezt a célt szolgálja, de természetesen, amit tetszett kérdezni, azért ezeknek a taneszközöknek számos olyan eleme is van, ami nyilván azt a célt is szolgálja, hogy a tanórán kívüli tevékenységekben is segítse a pedagógusokat, a diákokat. Mondjuk ez különösen a portálra mondható el, de a tankönyvek, a hagyományos tankönyvek is tartalmaznak ilyen elemeket.
Kiemelte ugye az ESEN is gyerekeket. Ezek a bizonyos okos tankönyvek mennyiben térnek el, mint egy átlagos diáknak szóló tankönyv?
A sajátos nevelésigényű tanulók esetében beszélünk azokról a tanulókról, akik integráltan, tehát a többségi gyerekekkel tanulhatnak együtt. Beszélhetünk enyhe, illetve középsúlyos fogyatékossággal élő gyerekekről. Mind a három kategória megjelenik a fejlesztésekben. Esetükben sokkal inkább leegyszerűsített az ő képzési útvonaluknak, képzési szintjeiknek megfelelő fejlesztések jelennek meg. Nyilván ez a sajátos nevelés fokát szintjétől függően sokkal egyszerűbb szövegezéssel, sokkal egyszerűbb képi világgal tudnak megjelenni ezek az anyagok.
A digitális tartalomfejlesztés a digitális eszközpark fejlesztésével is együtt járt az intézményekben?
Igen, természetesen. Tehát ennek az EFOP projektnek számos társ projektje volt, számos olyan uniós, illetve hazai fejlesztés is volt, amelyből az intézmények taneszközökként laptopokat, számítógépeket, különböző eszközöket kaptak, és gyakorlatilag ebből a projektből mi ezekhez készítettük a digitális tananyagokat, okos tankönyveket. De egyébként a Nemzeti Közlemesési Portál egy olyan felület, amely bármely okos eszközön használható, lehet az okos telefon, vagy lehet laptop, vagy asztali gép, mindig alkalmazkodik az adott felülethez.
Több mint 126 ezeren jelentkeztek idén a magyar felsőoktatásba, ez 27%-os növekedés a tavalyi évhez képest. Nőtt a vidéki felsőoktatási intézmények népszerűsége. A Nyíregyházi Egyetemre 60, a Miskolcira 40%-kal nőtt a jelentkezők száma, de a Dunaújvárosi, a Soproni és a Veszprémi intézménybe is átlagfeletti számban szeretnének bejutni a hallgatók. A legtöbben az Eötvös Loránd Tudományegyetemre jelentkeztek, az ELTE után a Debreceni Egyetem, majd a Szegedi Tudományegyetem következik. Hankó Balázzsal, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkárával beszélgettem a felvételi jelentkezések kapcsán.
Egy kisvárosnyival többen jelentkeztek a magyar felsőoktatásba, 127 ezeren, közel 127 ezeren jelentkeztek. Ez annak a fényében örvendetes, hogy tavaly nyáron megújítottuk a felsőoktatási felvételit is. Összefoglalóan a mottója az volt, ahol a lehetőség legyen, ott a felelősség, és az egyetemek nagyobb szabadságot kaptak abban, hogy maguk alakítsák ki a felvételit, maguk alakítsák ki, hogy milyen érettségit kérnek, emelt szintű, középszintű érettségit kérnek az egyes szakoknál, az egyes képzési területeknél, valamint abban is szabadságot kaptak, hogy az adott ponthatárokat hogyan alapítják meg. És ennek eredményeképpen azt láthattuk, hogy 27%-kal nőtt a felsőoktatásba jelentkezetteknek a száma, ami egyrészt örömteli, mert ez a magyar felsőoktatás sikere is, hiszen jól teljesítenek az egyetemeink, és egyre többen akarnak ebből részesülni. Másrészt pedig, hogyha egy picit részleteibe megyünk, akkor számos kívánt jó folyamat indult el. Ilyen például a vidéki felsőoktatás erősödése, ilyen például a magyar gazdaság társadalom szempontjából fontos képzési területek erősödése, ilyen például az, hogy hátrányos helyzetű területekről is egyre többen jelentkeztek, ilyen például az, hogy látjuk, hogy működik az egyetemek és a gazdaság összekapcsolódása, mert azokon az egyetemeken, ahol például a járműipari kapcsolat erősebb, vagy mint például a Nyíregyházán a Legóval való kapcsolat erősebb, még inkább megnőtt a jelentkezetteknek a száma, illetve az is örömteli, hogy a 30 év fölöttiek, a régebb óta fiataloknál dupláztunk, 15 ezer helyett 30 ezeren jelentkeztek a felsőoktatásba.
Tehát ez egyébként szándék is, vagy törekvés, hogy akár 30-as korosztályból, vagy idősebbek is régebben érettségizettek, és kezdjenek mondjuk felsőfokú tanulmányokba. Most ez nyilván csak kuriózum, de azt láttam, hogy a legidősebb jelentkező most a felsőoktatási felvételi eljárásban az 75 éves volt.
Tolmásnak jelentkezett a 75 éves úriember, és cél az, hogy minél többen jelentkezzenek úgy a felsőoktatásban, hogy az a magyar gazdaság társadalom igényeinek megfelelő legyen, és ezáltal nőjön a diplomások száma, és jellemzően a 30 év felettiek levelező képzésre jelentkeztek, ami azt jelenti, hogy a munka mellett végzik el.
Ezek nem nappali tagozatos.
Végzik el a felsőoktatást, és szereznek diplomát. Ha megnézzük amúgy a 126.449 jelentkezőt, akkor közülük 100 ezer olyan jelentkezők van, akinek nincs diplomája. Értelemszerűen a többiek mesterképzésre jelentkeztek, ami már egy megkezdett alapképzésnek a folytatása lesz. De még ami a régebb óta fiatalok mellett fontos, hogy a műszaki természettudomány mérnök informatika területen is átlag feletti volt a jelentkezőknek a száma. Itt ebből talán egy területet emelnék ki, a mérnöki terület, ahol 39%-kal nőtt a jelentkezők, messze meghaladva az átlagosat. És ha már beszéltünk a vidéki felsőoktatás erőteljesebbé válásáról, akkor sokszor beszélünk mostanában a Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc háromszögről. Ott a három egyetem jelentkezőinek száma 5000 fővel emelkedett, ami szintén fontos az odaérkező beruházások miatt is.
A 27%-os növekedés mögött, hogyha megnézzük, akkor azért az tudható, és én is utalt rá, hogy elég sok változás jött most a felvételi eljárásban, és hát elég sok könnyítést is hozott a most módosított felvételi rendszer. Azért ez a növekedés, a számbeli növekedés, a jelentkezők számának a növekedése, az betudható ennek a könnyítésnek is, hogy nem központi előírás az emelt szintű érettségi, nincs rögzítettem minimum ponthatár a felsőoktatásba való bejutáshoz. Tehát azért nyilván, hogy ez is erősítette azt, hogy egyre többen jelentkeznek tovább tanulni a felsőoktatásba?
Több szempont van. Egyrészt erősítette az, hogy mind az egyetemek, mind a gazdaság kérésére, hiszen fontos a gazdaságunknak, hogy egyre több diplomásunk legyen, kérésére módosítottunk a felvételin, és nagyobb szabadságot kaptak az egyetemek. Másrészt pedig a magyar felsőoktatás elmúlt időszakbeli sikereinek is köszönhető az, hogy egyre többen jelentkeznek úgy a felsőoktatásunkba, hogy ezt ne felejtsük el, hogy egyedülálló módon 10 hallgatóból 8 állami ösztöndíjjal kezdheti meg a tanulmányait, ami, hogyha tőlünk nyugatabbra nézünk, akkor jellemzően komoly hitelfelvétellel kezdik meg a fiatalok, vagy kezdik meg a családok a felsőoktatási tanulmányokat. És mindez persze azért tesszük, mert több diplomásra van szükségünk, több olyan végzett diplomásra van szükségünk, aki aztán az egyetemekkel együttműködő ipari kapcsolatokon keresztül folytatja, erősíti a magyar munkaerőpiacot.
Az, hogy több diplomásra van szükségünk, az is van a háttérben, hogy ha megnézzük, én láttam ilyen számokat uniós összevetésben, vagy OECD adatok függvényében, hogy még mindig egy kicsit le vagyunk maradva a diplomások számát tekintve. Mondjuk azt hiszem, hogy ilyen 30-40-es korosztály vonatkozásában úgy láttam, hogy az uniós átlag az olyan 40% körül, és nálunk inkább olyan 30-32% a 30-40-es korosztály körében. Tehát ezt szeretnénk
föltornázni? A célunk az, hogy az elkövetkezendő néhány évben a visegrádi négyek átlagát érjük el, és ez szükséges az, hogy főleg az előbb említett műszaki természettudomány, mérnök, informatika, agrár és orvosegészségtudományi területen tudjuk erősíteni a jelentkezőknek a számát. Most úgy állunk amúgy, hogy a hallgató, minden negyedik hallgató ezen a területen van, a műszaki természettudomány mérnök informatikán, ezt mi csak úgy hívjuk, hogy MTMI terület, és oda szeretnénk 2030-ra eljutni, hogy minden második hallgató ezen a területen kezdje meg tanulmányait.
Milyen módszerrel lehet ezt elérni, vagy mi lehet ennek a módszertan? Lehet terelgetni a felsőoktatásba jelentkezőket, hogy inkább ezt az irányt válasszák?
Fontos az, hogy a pályorientáció minél korábban elkezdődjön, tehát elkezdődjön már az általános iskolák, a középiskolák területen. Éppen ezért is olyan tehetséggondozási programokat indítottunk és indítunk, ami ezt erősíteni fogja. Másrészt pedig, hogyha azt látják a fiatalok, már pedig ezt lehet látni, hogy diplomás bérelőny van, 80%-os bérelőnye van ez az en területen dolgozóknak, illetőleg a munkaerőpiaci lehetőségek nagyon kedvezőek, hiszen 36 nap alatt már munkához jutnak.
Azaz, de ez nem, jellemzően nem csak a műszaki területre vonatkozik, hanem a diplomások körére vonatkozik.
Ez egy diplomás átlag, ami a műszaki természettudományos területen még intenzívebben jelen van. Szinte azt lehet mondani, hogy az informatikusok esetében már miközben az egyetemre jár, megvan a munkája, tehát ott éppen azon dolgozunk, hogy a képzést az egyetemekkel együttműködve úgy tudjuk átalakítani, hogy a munka mellett tudják elvégezni a szükségszerű képzési folyamatot.
Az, hogy most azért könnyítések, vagy hát egyszerűsítések léptek életbe a felvételi eljárásban, annak nyomán azért óhatatlanul nem kell esetleg attól tartani, mert sokan megfogalmaztak ilyesfajta véleményt is, hogy azért ez egy visszalépés a felsőoktatás követelmény rendszerében, és úgy összességében mondjuk a minőségi felsőoktatás felé tett lépésekben. Hát ugye most itt a minimumpont határra és a kötelezően előírt emelt szintű érettségire gondolok, és hát tegyük hozzá, hogy már korábban a nyelvvizsga is kikerült, nem csak a bemeneti, hanem a kimeneti követelmények köréből is. Sokan megfogalmaztak olyan véleményt, hogy hát azért ez a pontosan a minőségi felső oktatást esetleg veszélyeztetheti.
Egyrészt szerintem a magyar fiatalok, a magyar felsőoktatásba jelentkezők legalább olyan jók, mint mindenki Európában. Tehát innentől a magyar felsőoktatásba érkező fiatal hallgatók, vagy régebb óta fiatal hallgatók jó képességekkel rendelkeznek. Másrészt pedig az elmúlt években úgy alakítottuk át közösen a felsőoktatást, hogy olyan minőség célokat tűztünk ki a képzési előrehaladás, a lemorzsolódás csökkentése kapcsán, hogy az egyetemek sokkal több, jobb mentorprogramot indítottak el és folytatnak. Ezeknek a kombináció eredményeképpen azt mondhatjuk, hogy igenis a magyar felsőoktatásba beérkezők megfelelő mentorálással, képzettséggel, képesítéssel fognak majd diplomához jutni. Az elmúlt másfél év alatt annak eredményeképpen, hogy minőségi célokat tűztünk ki a képzés előrehaladásában, közel 2%-kal csökkentettük a lemorzsolódást. Olyan területeken, ahol mondjuk kifejezetten nagyobb volt, mint a műszaki, mérnöki vagy informatikai területek, ennek pedig az oka az, hogy az előbb említett mentorprogramoknak a hatását érezhetjük.
Beszélgetést azzal kezdtük, hogy 27%-kal nőtt idén a felsőoktatásba jelentkezőknek a száma. Azért nézzük meg még a részterületeket, vagy a részletes számadatokat. Talán kezdjük azzal, hogy melyek is a legnépszerűbb képzési területek, illetve egyetemek.
Ha összességében megnézzük, akkor a modellváltó egyetemekre jelentkeztek a legtöbben, és a modellváltó egyetemekre...
Vannak, a modellváltó egyetemek vannak többségben, ugye 21 egyetemről van szó.
Ez így van, nyilván... de ha a jelentkezést az elmúlt évhez képest nézzük, akkor arányaiban jobban emelkedett az átlaghoz képest a jelentkezők száma, ami azt gondolom, hogy abból a szempontból is fontos, hiszen a modellváltó egyetemeket Brüsszelből rengeteg jogtalan támadás ért, és ennek ellenére választották és jelentkeztek első helyen a hallgatók ezen egyetemekre. Másrészt azt kell néznünk, hogy hagyományosan a legtöbb jelentkező az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, az ELTE-re történt.
Ami egyébként nem egy modellváltó.
Ami nem egy modellváltó, de hát ő a legnagyobb egyetemünk. Egy,
meg talán a legszélesebb képzési struktúrával.
És egy meghatározó 30 ezer fölött hallgatói létszámmal. Ezt követik a nagy vidéki tudományegyetemek, mint például Debrecen, vagy a Szegedi Tudományegyetem, úgyhogy ennek megfelelően alakult a jelentkezés egyetemi viszonylatban. Ha megnézzük a képzési területet, akkor a gazdaságtudományi terület ismételten az, amely a legnagyobb szeletet emelte ki ebből. Másrészt pedig, ahogy említettem már, az örömteli volt, hogy a mérnök természettudomány, informatika területén átlag feletti emelkedés volt, ugyanúgy az agrártudomány és az orvosegészségtudomány területén is az átlagos 27%-ot meghaladó volt a jelentkezettek száma, és én még egy területet emelnék ki, az pedig a pedagógus képzés, ahol a...
Az eléggé hullámzó számok voltak az elmúlt években. Volt, amikor nőtt az arányszám, aztán volt visszaesés, most hogyan alakul a kép?
A tavalyi évben, hogyha megnézem a tanító, tanár képzési területre jelentkezett, ezeket az 4400 volt, idén pedig 5800-an jelentkeztek első helyen, és az 5800 jelentkezőnek a fele, tehát minden második jelentkező, a már előbb említett természettudományos területekre jelentkező tanár volt.
Utalt arra a beszélgetés elején, hogy a hátrányos helyzetű régiók elérése is fontos cél. Egyértelműen azt mutatják most a számadatok, hogy sikerült ezen a téren előrelépni?
Igen, tehát azt láthatjuk, hogy a hátrányos helyzetű térségekből, kistérségekből is jelentősebb a jelentkezők aránya. Ezzel például összefüggésben van, hogy a Nyíregyházi Egyetemen 60%-kal nőtt a jelentkezők aránya, de ugye a Miskolci Egyetemen is 40%-ot meghatadóan nőtt a jelentkezetteknek a száma, tehát az előbb említett céloknak megfelelően sikerült onnan is egyre több jelentkezőt, egyre több hallgatót bevonzani majd a felsőoktatásba, és itt kapcsolnám szintén ezt össze azzal, hogy a megújult felsőoktatásban a felzárkóztatásra, a tehetség gondozásra és ezáltal a felzárkóztatandó hallgatók mentorálására is külön forrásokat biztosítunk.
44 órával megdőlt a magyarországi rekordok adatbázisában jegyzett hivatalos rekord tanóra. Mostantól a Bocska István Református Oktatási Központ Apácai Csere János középiskolájának csapata jegyzi az új csúcs teljesítményt. A református matek hétvégén az iskola matematika tanára, az iskola lelkész és 24 tanuló részvételével döntötték meg a hazai rekordot. Tatár Tímea, Sörés Ágnest, a Bocska István Református Oktatási Központ pedagógusát kérdezte.
2011-ben még egy másik munkahelyemen dolgoztam, és a gyerekek 24 órás kosármeccset akartak, és ezt az iskolavezetés nem engedélyezte. És hogy legyen valami poén, én fölálltam és mondtam, hogy jó, hát akkor csinálunk 24 órás matek órát. És hát ezzel mindenki nevetett, meg kétségeik voltak, és ezt mondta az igazgatónő akkor, hogy ha 14 gyereket találok, aki ezt végigcsinálja velem, akkor legyen. De akkor megcsináltuk a 24 órás matek órát, ami nem volt rekord. Viszont így a gyerekek mondták, hogy csináljunk valami rekordot, valamit, amit jegyeznek. Akkor volt 32 óra a rekord, annyit kellett csinálnunk, és hát én ezt elképzelhetetlennek tartottam. És mondták a gyerekek, de hogy nem tanárnő, hát ha matek táborba elmegyünk, akkor ez már semmi. Na és így volt az első rekord 32 órával, aztán volt 2016-ban egy 37 órás matek. Ennek a diplomája ki van függesztve a titkárság mellé, és a gyerek elolvasta, és akkor tanárnő nem csinálunk egy rekordot. de miért ne?
És akkor ebből lett most az újabb református matek hétvége már 44 órával?
Igen, és azért lett református, mert én kértem az iskola lelkészt, hogy akkor hát áhítattal indítsunk, és akkor mondta, hogy hát ő ebbe szeretne részt venni. És hát én nagyon boldogan fogadtam, mert hát teljesen feldobta a hangulatot. Meg hát ő nyilván egészen másokat tud csinálni, mint én, úgyhogy így szerintem sokkal üdítőbb volt a 44 óra, ami azért túlnyomó részében matek, de nyilván voltak hittanos dolgok is. Arról szólt a dolog, hogy most akkor labdázunk, és a labdán, ahol az ujjad van, ott van egy felszámolás, azt mondd meg, hogy mennyi. A hittanos labdán volt egy olyan kérdés, ahol a valamelyik ujjad van, akkor válaszolja arra a kérdésre. Nagyon sok mozgásos feladat volt. Énekeltünk a tévé előtt, zsoltár tanultunk. Tehát nem egy kréta matek óra volt, hanem módszertanileg nagyon színes, nagyon széles skálájú. Akkor volt a beporzás napja, erre hívtunk előadót, hallottunk az elektromos autókról, tehát nagyon minden benne volt ebbe a dologban. A szakács tanárnő, aki etetett bennünket, és aki végig velünk volt, és adta a nasit, és adta az ételt, és főzött ránk. Ott volt a porta, aki végig ott volt velünk. Bármi bajunk lett volna, az egészségügyi dolgozók, akik ott voltak ingyenbér mentve. Szóval itt vannak azok a névtelen hősök, akik nélkül ez nem jöhetett volna létre. Én hiába akarok 44 órát matekozni, hogyha nincsenek meg a feltételek. Szóval az iskolának nagy hála.
És mennyit lehetett menet közben pihenni, akár önnek, mint tanárnak, akár a gyerekeknek?
Hát a gyerekeknek 8 óránként volt 15 perc szünet, ami ugye nagyrészt evésre fordítódott. Nekünk tanároknak 55 perc munka után járt 5 perc szünet, tömbösíthettünk, de nem használtuk fel az összeset. Én azt gondolom, hogy egy óriási nagy adag matekot kaptak. Ezt mondtam is, hogy ha valaki 44 órát végigül, és csak 30 órát figyel, és csak 20 marad meg a fejében, akkor is rengeteg marad meg a fejében. Én most nem is tudom, hogy a lelkesítés volt-e a lényege a matematika részének, vagy a tanítás. Nagyon sokan írták, hogy ha 44 órát tudtam matekozni, akkor sok minden másba is belemerek vágni. És nekem az első rekordnál is ez volt a szempontom, hogy egy olyan élményt adjak a gyereknek, amiből tud táplálkozni később is. És azt hiszem, hogy ezt megkapták.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!